Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Rabóczky József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy D'Antonio Strommer Sárával és osztálytársával Markovics Benedekkel ülhetek itt együtt a stúdióba, és beszélgethetünk e havi címlap témánkról, a teremtésvédelemről. Sára írta a címlapcikket a teremtésvédelemről, hogy miért fontos ez fiataloknak, hogy élik meg ezt a kérdést a fiatalok, hát sokat ugye egy címlapcikben ismerik az olvasók az újságot. Nem sokat lehet írni, csak röviden, gondolatokat lehet ébreszteni, és elkísérte erre a beszélgetésre osztálytársa Markovics Benedek, hogy hármasban beszélgessünk a teremtésvédelem témakörében, teljes szélességében, mert sokszor nekem az a tapasztalatom, hogy a teremtésvédelmet azt leszokták szűkíteni. Szeretettel köszöntelek benneteket.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán az elején, hogy, és ez most nem ilyen iskolai feleltetés, tényleg csak a gondolataitokra vagyunk kíváncsiak, hogy felnőttek se, idősek se, az én korosztályom se tudja sokszor azt, hogy pontosan mi is az a teremtésvédelem. Sokan úgy gondolják, hogy a teremtésvédelem az az, amit a nem hívők, az ateisták környezetvédelemnek hívjuknak. Azonos ez a kettő?
Nem, mert a teremtett világnak a része vagyunk mi is emberek, míg a természetvédelemben az embereket nem védjük, de a teremtésvédelemben az egész teremtett világot védjük, és ennek része az emberek is.
Hát én is ezzel egyetértek, de kiegészíteném, hogy ugye ez gyakorlatilag Isten alkotó munkáját védjük meg, ugye amit, az egészet, amit megalkotott, azt szeretnénk megvédeni.
És abban mi is beletartozunk.
Igen.
Na most ezt azért nem örülök, hogy rögtön itt az elején kimondtátok, mert nekem erre épült volna a következő gondolataim, tehát ti lelőttétek a poén, de nagyon örülök, hogy igazából valójában ez viccnek szántam, valójában nagyon örülök annak, hogy ezt mondtátok, mert akkor a fiatalok jól látják, hogy bizony, sokan mondják azt, hogy hát igen, mi azt mondjuk, hogy teremtésvédelem az a hitetlen meg környe, de ugyanarról szól a dolog. Nem ugyanarról szól a dolog, hiszen a teremtésnek a egyik legszebb dolga az ember, ugye az a csúcs, a korona, a teremtésvédelme. Mondjuk, hogy elmosolyunk rajta, mert úgy gondoljuk, hogy ez szerénytelenség, pedig nem szerénytelenség, hát Isten tulajdonképpen, ha úgy tetszik, az emberért teremtette az egész világot, így is megközelíthetjük a kérdést, és sajnos nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy az embert védjük. Elkoborott kismacskát lelkesen mentünk, eltaposott gyíkok miatt a pokolba kívánjuk az autókat, meg mit tudom én, de a szegény Mari néni, aki télen nem tud befűteni, azon nem gondolok, hát szegény, így járt kész kategória, pedig hát Mari néni is a teremtett világ része. Jól látom én ezt a dolgot?
Igen, nekünk az iskolában volt idén egy Laudato Si év, ami erről a teremtésvédelemről szólt, és ott is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csak a természetet, hanem a kapcsolatainkat is védjük.
Ez nagyon jó. Mondjuk meg akkor az iskola nevét is, hogy melyik iskoláról van szó.
Hát ugye ez az a Patrona Hungári Általános és Gimnázium.
Általános iskola és gimnázium, és ti most végeztétek a 8.
Igen.
A teremtésvédelemnél az, hogy az embert is védenünk kell, ez honnan jön tulajdonképpen? Ez miért? Mi így gondoljuk, ugye, hogy része a teremtésnek, ugye a Bibliát olvastuk, akkor ez egyértelmű. De miért tudtad te rögtön rávágni ezt, hogy ez kell? Tehát benned van már, beléd van oltva, nevelve, tanítva, hogy a teremtésnek része az ember és aznak a védelmes, és ezért nem azonos a természetvédelem, akkor nem azonos a környezetvédelemmel, nem. Mert ha belegondolunk, a természetvédelem és a környezetvédelem se azonos teljesen, ugye? Melyik a szűkebb?
Talán a környezet.
Környezet, ugye? Az a szűkebb környezet, mert csak az, hogy a levegő, víz, folyó, nem gondoljuk bele a környezetbe se az, hogy a biodiverzitás meg, de hát, hogy az állatok sokféle, növények sokfélesége, ez is ugye részese a környezetnek. És hát ugye az embernek a védelmét azt nem gondoljuk bele. A cikkben van egy mondatod itt az emberrel kapcsolatban, próbálok itt a cikkeret megtalálni a sok felesleges papírom között, és meg is találtam. Itt van egy ilyen mondat, hogy az én nagymamám 1700 kilométerre lakik tőlem. Hetente felhívom és beszélgetek vele, ez az apró cselekedet is nagyon boldoggá teszi.
Igen, az én nagymamám Olaszországnak a déli részén lakik. Jó messze tőlünk, és ritkán tudjuk meglátogatni. És ezért minden hétvégén, vagy amikor a hét során időt találunk rá, én és a testvéreim közösen felhívjuk, és beszélgetnénk vele, hogy telt a hetünk, ő mit csinált éppen ezen a héten, és ez mindig nagyon boldoggá teszi, és mindig nagyon köszöni, hogy jaj, hát ő annyira örül, hogy felhívtuk őt.
És ez neked is okoz örömet?
Igen, én nagyon szeretek vele beszélgetni, ő olaszul beszél, és nagyon szépen beszél olaszul, és mindig nagyon inspiráló dolgokat tud mondani.
Te olaszul beszélsz vele?
Igen.
Mert az egyik szülői ágon olasz.
Igen, az édesapám olasz.
Édesapám, és le tud már magyarul?
Nem.
Nem?
Nem nagyon.
És akkor otthon hogy beszéltek?
Otthon is olaszul beszélünk vele.
Vele olaszul, de igen. Édesanyáddal magyarul?
Anyával magyarul és olaszul is tudunk.
Magyarul és olaszul is beszéltek. Érdekes, ez nagyon jó, amikor olyan több nyelvűség van. Meg kell tanulni a családban mindenkinek angolul, és akkor nincs ilyen
probléma.
Vagy tudtok is?
Hát tanulunk az iskolába.
Tanultok az iskolába, igen. Ez egy diplomatikus válasz, igen. Hát annak idején ti erről nem tudtok, mert nem emlékeztek, csak az én korosztályom, hogy mi annak idején oroszul tanultunk az iskolába, de szomjan halnánk, hogyha egy pohár vizet kéne oroszul kérni, mert mennyi évet tanultam? Én 8 évet, hát 8 év alatt nem tudtak megtanítani erről, hogy egy pohár vizet. De térjünk vissza a témánkhoz, a teremtés védelemhez. Gyakorlatilag az lenne a következő gondolatom, hogy amikor megkérdezték Jézust, hogy Mester, mi a legfőbb parancs, és akkor Jézus azt mondta, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből. Benne van ebbe a parancsban, és ugye a parancsot mindig úgy szoktuk érdemelni, hogy parancs kötelező előírás, stb. Pedig azért, ha úgy belegondolunk, ezek az isteni parancsok, ezek nem annyira kötelezők, ezek jó dolgok számunkra, hiszen jó iránymutatást adnak számunkra, és segítenek, ezek segítő szándékú. Nem véletlen, hogy Jézus máshol azt mondja, hogy az én igám könnyű, vagy az én igám jó könnyű, én terhem könnyű. Tehát nem véletlen, hogy Jézus is így fogalmazza meg, hogy gyakorlatilag ezeket a parancsokat követni nem egy kényszer vagy valami, hanem ez tulajdonképpen egy jó dolog. De ebben, hogy szeresd Istenet, benne van a teremtésvédelem?
Szerintem benne van, mert hogyha őt szeretjük, akkor szerintem ugye, ha valakit szeretünk, akkor ugye a kedvében is szeretnénk járni. És én valahogy ezt úgy fogom föl, hogy ha az ő kedvében szeretnénk járni, akkor amit ő ugye alkotott, azt ugye azért teszünk, hogy jobb legyen, vagy megvédjük, és hogy így szerintem, ha őt ugye szeretjük, akkor így a kedvében ezzel tudunk járni.
Tehát mondjuk például hazamégy, ugye az édesanyádat nyilvánvalóan szereted, ugye ez nem kérdés, hogyha hazamégy, és édesanyád éppen felmosta a követ, akkor
hát
leveszed a cipőt, és lábújjegyen zoknéba, vagy zokni nélkül kikerülöd még, mert hát becsülöd azt, amit adott neked,
igen.
Hiszen azt a tiszta követ a családnak adta, és a munkáját, vagy ugyanígy a uzsonnát, ha nem ízlik, akkor nem kidobod, hanem legfeljebb odaadod egy másik osztálytársadnak, vagy valami, mert megbecsülöd azt, és nagyon jól gondolod, én is ezzel egyetértek, hogy Isten alkotásait szeretjük, akkor azzal Isten szeretjük. Megbecsüljük a körülöttünk lévő világot, megbecsüljük a természetet, leginkább megbecsüljük a másik embertársunkat, meglátjuk a másik embertársban Jézus arcát, akkor ezzel az Isten szeretjük, és ez ezért nagyon fontos. De folytatódik ez a párbeszéd itt Jézus részéről, mert utána hozzáteszi, hogy a második egyenértékű ezzel, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Na most ezzel már ugye sokat beszéltünk most, hogy a másik embert szeretni kell, ő a fele barátunk, bár ezt is érdemes lenne tisztázni, de hát most nem biblia elméleti órát tartunk, hogy kit tekintünk fele barátunknak, ugye erről is van egy kérdés a Biblia, hogy ki a fele barátom, tudom, és van már a példabeszéd is. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Itt általában azt szoktuk kihangsúlyozni, meg arra gondolnak az emberek, amikor ez elhangzik, hogy szeretni kell a másik embert. Na de ebbe a idézetbe ott van valami más is, hogy mint önmagadat. Tehát önmagunkat is szeretni kell. Ez Jézus parancsa, az Isten parancsa. Szeretjük önmagunkat? Ti szeretitek önmagatokat?
Hát én szeretem önmagamat, mármint minden nap élek, és próbálok úgy cselekedni, hogy ez nekem is, és a többi embernek is jó legyen, és e szerint élni. És így a fele barátaimat is szeretem ezáltal, és önmagamat is.
Azt szokták mondani, okosak, mert a felnőttek olyan okosak tudnak lenni, hú, ez egy külön műsort, nagy műsort megérne. Szóval azt szokták mondani, hogy ebben a korban, a ti korotokban. Nem használom azt a szót, hogy kamasz, mert én, amikor a fiam kamasz volt, azt mondta, hogy hát nagyon nem szeretik ezt a szót. Nem ezt a szót használta, hanem más kifejezéssel hozta a tudomásomra, hogy nagyon nem szeretik a kamasz megnevezést, a kamasznak szól, volt fiatal, úgyhogy akkor ezt elkerüljük, de hogy ezzel a korosztályban különösen lányoknál most sztereotípiákkal megyek, ami nem szép dolog, de hát emberek vagyunk, gyarló emberek. Azt szokták mondani, hogy nem elégedettek önmagukkal, nem elégedettek a külsejükkel, ilyen bajok vannak, bár ez fiúknál is megvan, mert én a saját gyermekemen is, aki fiú, ugye láttam, hogy hát tud szépítkezni a haját, meg mit tud a tükör előtt. Tehát ugye a fiúk se maradnak el ilyen téren a tükör előtt, a lányok előtt, de hogy nem elégedettek ebben a korban a fiatalok, amikor kezdenek felnőtté válni magukkal, mindenféle lelkiválságuk van. Nektek is szokott ilyen gondotok lenni?
Hát néha előfordulhat, de szerintem ugye ez önmagunktól is függ, hogy állunk ugye magunkhoz, és attól is, hogy a külvilág az hogy áll hozzánk, és akár egy megjegyzés, vagy beszélgetések. Szóval szerintem fiatalok lelkére még így belső harmóniájára ezek is nagy hatással tudnak lenni. Hogyha mondjuk egy számunkra fontos ember valami olyat mond, ami így nekünk rosszul esik, akkor az is így szerintem eléggé romboló hatású tud lenni.
Szokott ilyen gyakran előfordulni?
Nem,
szerencsére nem, de igen, én is ehhez tudok csatlakozni, hogy a fiatalok számára nagyon fontos az, hogy még ha ez nem is feltétlenül egy pozitív dolog, de nagyon fontos az, hogy a többiek mit mondanak, és akár hogyha a szüleink tesznek egy rosszabb megjegyzést, néha egyszer véletlenül, az is nagyon bele tud ivódni valakibe. És hát itt is oda kell ilyenkor figyelni arra, hogy szeressük a másikat, és figyeljünk arra, hogy önmagát is tudja szeretni, mert szerintem ez is fontos, hogy arra is odafigyeljünk, hogy a másik magát is tudja szeretni, és ne csak engem szerethessen.
Igen, amikor ez nagyon jó, hogy igen, mert ugye az önmagunkat szeretés, akkor őnek is megvan az a joga, hogy önmagát szeresse. Amikor ilyen szituációba kerültök, akkor esetleg elmondjátok az illetőnek, aki ezt a megjegyzést tette, és lehet, hogy ő bocsánatot is kér, visszaszívja, úgymond a dolgot, de elmondjátok ezt, hogy ez rosszul esett, de fölmerül ilyenkor az is, hogy jó szándékon mondod a barátodnak, és nem vagy a felnőttnek, hogy nem bánta, hogy hát most Isten parancsa ellen vétettél tulajdonképpen. Nem szemrehányóan, meg nem felelősen volna mondod, de tulajdonképpen, hogyha engem szítsz, akkor jogtalanul, alaptalanul, mert bírálni lehet elmondani azt, hogy hibáztál, vétkeztél, akkor azt el lehet mondani, de hogyha csak ilyen megjegyzést tesz, és az általában ilyen alap nélkül ilyen gúnyolódás jellegűt szoktunk rajta érteni, akkor tulajdonképpen az illető a Isten ellen véd, mert Isten parancsa ellen, és a teremtett világ ellen véd. Hiszen mind ő saját magával szemben is vétkezik, mint te, vagy akire tette a megjegyzés, az is a teremtett világ része, mind a ketten a teremtett világ koronái vagytok, és véd önmaga, és az ellen is, akire teszi ezt a megjegyzést. Ez így fölmerült már ilyen szituációban, ilyen beszélgetésben?
Hát úgy beszélgetésben nekem még nem merült föl, de így magamban már így ugye ez felmerült. És hogyha vagy én bántok meg véletlenül valakit, vagy engem, akkor ugye ugyanúgy elő szokott bennem az is kerülni, hogy olyat mondjak, amit ha visszahallok, ugye az nekem jól esne, vagy hogy végig gondolom, hogy én hogy reagálnék arra, amit, hogyha én mondok valamit. Szóval, hogy ugye ez, hogy szeressük fele barátunkat annyira, mint önmagunkat, ez szerintem ezen is alapszik, hogy olyat mondjunk, meg olyat tegyünk, amit magunknak is jól esne, hogyha visszakapjuk, vagy ezt kapnánk.
Most már nagyon sokat beszélgetünk itt a teremtésvédelem kapcsán az emberről, saját magunkról. Egy kicsit menjünk vissza a környezet részére, tehát a teremtett világ többi részére, az emberen kívüli részére is. Ugye hát a teremtett világ védelmének akár azt mondanám, hogy van egy himnusza, és a naphimnusz ugye az Ezi Szent Ferenctől, hiszen ezt mindenki ismeri, és mindenkinek nagyon fontos. Én ebből egy részt emelnék ki, amikor ugye Ferenc mindenért hálát ad az Úrnak, ami teremtett, és ugye ez a helyes és számunkra követendő példa, de valamikor a szélről, a felhőkről beszél, és azt mondja, hogy áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és rút időért, akik által élteted minden alkotásod. A rút időkért is hálát ad. Fölmerült bennetek ez, mit tudom, egy novemberi esős, szeles, amikor suliba kellett menni reggel, félig még, vagy teljesen sötét, szembe fúj a szél, csapja az esőt, havas esőt, stb. Fölmerült bennetek az, hogy hálát adjunk ezért?
Hát őszintén én mondom, hogy nem. Ja, nem nagyon jutott eszembe, én nem szeretem az esőt, de ahogy így végig gondolom, és főleg most, hogy nagy szárazság van, ilyenkor viszont tudok hálát adni azért, hogy jaj, de jó, most esik az eső, akkor most kevesebb lesz a szárazság, és hát ilyenkor fontos felismerni, hogy igen, ez jó, és meg kell tanulni, hogy nem kell mindig panaszkodni, és hogy fontos, hogy a nehezebb pillanatokban is tudjunk hálát adni.
Lehet, hogy ez a novemberi eső, ami kellemetlen volt, hogy a szemedbe fújta a szél, de lehet, hogy ez a novemberi eső elraktározott a földbe, és milyen jó az ilyen táj. Nagyon panaszkodtunk idén, hogy milyen hideg volt. Ugye elszoktunk már ezektől a hidegektől, és most igazi tél volt, hóval minden.
Pedig nagyon szép volt.
Igen, szép volt, de nem panaszkodtál?
Hát néha egy kicsit, hogy azért most már tényleg hideg van, de amikor így osztályszinten, vagy családdal is kimentünk hógolyózni, vagy csak sétáltam reggel a hóba, az nekem ilyen nagy örömöt okozott, hogy még nem nagyon láttam ilyet, és hogy ilyen nagyon szép volt.
Igen, ezzel én is egyetértek, hogy akár amikor reggel fel tudta dobni teljesen a napomat, hogy jaj, de szép idő van pedig, vagy hát szép a táj, ahogy megyek, minden tiszta havas, ropog a hó a lábam alatt, és még a három dolgozatot is írtam aznap, az fel tudott nagyon vidítani, hogy ilyen szép környezetbe mehetek be iskolába.
Ti, mint fiatalok, még a hidegbe is megláttátok a szépet, és a jó szerencsések vagytok, az öregek ezt már kevésbé érzékelték így, nem mondom azt, hogy nem, tehát ők is a szépségre ugyanúgy érzékenyek, de azért fázósabbak, és hát ugye nekik fűtésszámla, meg ilyen gondjaik is lehetnek, pláne a nyugdíjas korosztálynak. Viszont én most gondolkodtam el, ugye én egy kertes házban lakom, viszonylag nagy a kert, vannak kisebb gyümölcsfák. Tavaly szó szerint semmilyen gyümölcsöm egy szem se volt. Ugye tavaly elfagytak, a gyümölcsök, rossz év volt, zárasság, előtte nem volt tél gyakorlatilag. Ez semmilyen gyümölcsöm nem volt. Most a kismegyfán rekordtermés több mint 5 kiló megy volt, ami azon a kismegyfán még soha nem volt. Almánk az mindig volt, minden évben, akármilyen időjárás volt, vagy nagyon sok volt, vagy sok. Vagy sok, vagy nagyon sok volt. Tavaly egy darab nem volt, alma se. Semmi nem volt. Körte is szokott lenni, az se volt, semmi nem. Most szépen mutatkozik a körte, az egres bokorfák, nem tudom, minek kell mondani, ilyen bokor és fa közötti átmenet. Tele vannak, mondom, a megy rekordtermésre hozott, a szilván is látom, hogy mennyi van, és az almafa szokásos egyik csúcsévét fogja teljesíteni, ahogy most látom. És úgy bennem is ez fölmerült, hogy tulajdonképpen ezért a hidegért, hiszen mindennek oka van. Semmi nincs véletlenül.
Igen, igen.
Úgyhogy amit te szépnek láttál, hógolyózás, egyebeket, én meg most látom szépnek a kertbe annak a hatását. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy a negatív dolgok az előző hónapban egy missziós atyával, egy verbita missziós atyával beszélgettem, amit ő írta az előző számnak a címlapját, és ott fölmerült, hogy minden rosszba van valami jó. Amikor náluk a kormányzat föllépett az ellen, hogy Indonéziában nem lehet fogadni tovább missziós papokat, akkor mindenki arra gondolt, hogy jaj, mi lesz most velünk, pap nélkül maradunk, meg minden gondunk, meg problémánk lesz. Holott Istennek ez is benne volt a tervével, nem rosszat akart ott az indonéz keresztényeknek, hanem hirtelen ennek hatására megindultak ott a papnövendéknek a fiatalok, és rengeteg új indonéz pap lett, olyannyira, hogy most már ők jönnek ide hozzánk. Tehát ez, hogy a rossz dolgokból, a negatív dolgokból is lehet jó dolgot csinálni. Hogy csináljuk ezt a környezetvédelembe, teremtésre? Maradjunk most akkor a szűkebb teremtésvédelemre, a környezetre, a körülöttünk lévő tájba, természetbe, levegő, víz, mert a mi korosztályunk ugye elég szépen tönkretette ezt a földgolyóvist, rátok vár a feladat, hogy ezt most rendbe tegyétek. Sikerülni fog?
Hát reméljük.
Igen, reménykedünk.
Hogy tudtok tenni a környezetjavításáért?
Hát mondjuk az iskolában is volt ilyen, hogy szemetet szedtünk, így osztályszinten, vagy most évvégén jelentettük be, hogy szelektív hulladékgyűjtés lesz az iskolában, és ugye akkor papír és műanyag szemetet szét tudjuk válogatni. Volt, hogy növényeket is ültettünk, így az iskolán belül.
Meg hát figyelünk a tereinknek a tisztaságára, hogy így a, ugye ez a mindennapokat is megkönnyíti, és ugye a műanyag szemetelés ez egyre nagyobb és egyre nagyobb probléma. És például figyelünk arra is, hogy az uzsonnánkat is olyan kendőbe csomagoljuk, amit utána otthon ki lehet mosni, és ezzel is kevesebb lesz a műanyag szemét, meg olyan flakonokba viszünk vizet, amit újra lehet tölteni. És így sem kell minden nap után kidobni egy palackot, hanem ezt újra lehet tölteni, és több évig is lehet használni.
Ugyan a palackokat már nagyrészt vissza lehet váltani, a visszaváltató palackokat, de ha többször használod, akkor esetleg kevesebbet kell gyártani belőle, mert hát a gyártás során is keletkezik hulladék. Most zajlik a foci világbajnokság, nem tudom, követitek-e, nézitek, nem?
Nem nagyon.
Mai korosztályban nem, én sem nagyon követem, na. Viszont a sajtóhírekben ott van, hogy a japán szurkolók azok minden meccs után összeszedik, és sokszor nem csak a saját szektorukba, összeszedik a szemetet. Igen. Mert ugye Japánban nincsenek kint szemetes kukák, köztereken, se egyebeken, megszokott dolog az, hogy amit vittél, azt ne dobd el, ne másra bízd annak az eltakarítását, vidd haza is, és takarítsd el. Én horgászni járok, horgászemberke vagyok, és egyszer egy tóra, kikerültem egy horgásztóra, és kérdeztem ott, hogy hol van itt a szemetes, ahol kidobhatom ezeket a csalis zacskókat, meg egyebeket, mert ugye egy rendes horgász nem dobálja szét a parton maga után, tényleg nem. Nem bedobálja a szemetes, hol van szemetes? Nálunk nincs szemetes, mondták. Amit hozott, vigye haza. És teljesen rendben volt az egész tópart, és teljes volt a tisztaság. Mert akik oda jártak már hosszabb ideje, azok megszokták ezt. Az újaknak meg, ahogy rákérdeznek, elmondták, és meg tudtam oldani, hogy hazavittem ezeket a műanyag zacskókat, és otthon a szelektívbe, meg a kommunális szemétbe beraktam. Itt a cikkedből az is kiderül, a címlap cikkedből, hogy tulajdonképpen két dolog, ez amiket mondtál, hogy a környezetvédelmét, teremtésvédelmét teszünk, ez tulajdonképpen a cselekedet, a tett. De van még egy dolog, amivel nagyon sokat tudunk tenni, ami hosszú távra szól, és formálja az egészet. Hát ez benne van abban, amiket csináltok, meg amit a japán turisták csinálnak. Na jól, nem vizsgázunk, most elő volt nektek az iskolából, szemléletváltás. Hogy ugye megpróbáljuk megváltoztatni a saját szemléletünket, és megpróbáljuk megváltoztatni a körünkben lévő embereknek a szemléletét. Ahogy Jézus is ugye mondta, hogy arról ismerjenek bennetek, meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, vagy arról ismerjenek, hogy tanítványaim vagytok, hát gyakorlatilag arról ismerjenek meg a többiek, hogy én példát mutatok nekik azzal, hogy szelektíven gyűjtök, növényt ültetek, én például példát mutatok most azzal, hogy csatlakoztam az új környezeti felvíváshoz, hogy vágatlan május, nem kaszáltam a füvet a nagy kertembe, 1500 néves kertembe, és hát ugye ezzel én környezetvédő lettem, asszony szerint csak lusta, de most ez mindegy, a környezetnek jót tett, mert annyi bogár, madár, meg minden van ott a kertben, mindig csiripel, cilipel valami jót, tehát tényleg jót tett. Hát nekem is jót tett, hogy nem kellett annyit fűkaszálni a dologba. Néha így találkoznak a gyarló emberi dolgok a tényleges környezetvédelme, de valóban egy kicsit a szemléletet kell meg, hogy ahol nem zavar, ott miért kell arra levágni, amikor sokkal melegebb lesz? Azt a munkával például meglátogathatok valakit, felhívhatom a nagymamámat, Olaszországban tudok másik embernek örömet adni, örömet szerezni. Mi az, ami szerintetek a jelenleg a teremtett világ védelmében a legnagyobb kihívás, ami most előttünk áll a hátralévő időszakban?
Hát még szerintem még most is az, hogy nagyon sokat szemetel ugye ez az egész világ, és ehhez még az párosul, hogy sok ember ugye ezt még mindig nem vette észre, hogy ez van, hogy nagyon sokat szemetelünk, és hogy még mindig sokan arra hajtanak, hogy kizsigereljék, ami van ugye a földben energia, és hogy csak maguk javára használják föl, és arra nem figyelnek, hogy ebből mi lesz, és mi fog ebből következni.
Igen, és hogy ugye itt a nézőpontváltás ide is kapcsolódik, hogy oda kell figyelnünk arra nekünk, akik már észrevettük, hogy ezzel probléma van, hogy felhívjuk az ő figyelmüket is, és nekünk a, most a tanév végén volt egy kifejezetten egy nap, ami erre a teremtésvédelemre alapult, és utána az iskola írt is a honlapjáról egy kisebb beszámolót, és a tanévet is összefoglaltuk azzal, hogy mi mindent csináltunk, hogy megmutassuk a diákoknak, hogy igenis van értelme annak, amit csináltok, és nem csak az, hogy lóghatsz óráról, és nem kell beülni egy matek órára, hanem hogy tényleg véded a világot, és van értelme annak, amit csinálsz.
Ennek ellenére a cikked végén, és most nem bántani akarlak, egy kis pessimista hang is benne van, ami úgy elgondolkodtatott engem, hogy ez miért van benne, hogy jó lenne megváltani a világot, de ez jelenleg nem lehetséges. Ez alatt mit értettél, hogy nem lehetséges? Tehát ez egy kicsit olyan beletörődés jellegű. Tudom, hogy a világ megváltása meg egy hatalmas feladat, és nem is a mi dolgunk.
Én bevallom, én nagyon fel tudok lelkesülni dolgokon, és amikor jött ez a Laudato Si év, akkor is volt egy-két ilyen világ megváltó ötletem, hogy na, mi most akkor itt megváltjuk az egész világot, de fontos észrevenni azt, hogy tényleg mit tudunk tenni, és hogy az apró cselekedeteinkre odafigyeljünk, hogy azokat megtegyük, és szerintem sokan leragadnak annál, hogy ők most kitalálják, hogy ők összeszedik az összes szemetet az utcákon, ami nyilván egy pozitív dolog, de mire kitalálod, és megvalósítjuk azt, hogy fogom összeszedni az összes szemetet, addigra az az idő alatt, és ez az energiát, amit ebbe belefektettünk, sokkal kisebb és lényegesebb dolgokat is meg tudtunk volna csinálni szerintem, vagy meg tudunk csinálni, és hogy erre is oda kéne figyelni, hogy azért ne repüljünk el a világűrbe az ötleteinkkel, hanem maradjunk a földön, és figyeljünk arra oda, hogy tényleg mit tudunk csinálni, mert utána, ha nem jön össze az a nagy terv, amit akartunk, akkor ez egy rossz élmény maradhat, és így akár valakinek elismert a kedve attól, hogy hát jó, akkor nekem most még sincsen kedvem természetet meg teremtést védeni.
Szabó Tamás a rádió elnöke, ő a kezdeményezés és a motorja egy olyan projektnek, ahol Afrika egyik legszegényebb, sőt a világ egyik legszegényebb országában, Malawiba, most már 200 gyermek táplálását tudjuk minden hónapban megoldani. Körülbelül 6000 forintból kijön egy gyermek egy havi táplálásban, nevetséges összeg, és mégis egy gyereket megment. És ez egy komplex projekt, nem csak ételt juttat oda, hanem munkalehetőséget egyébként. Tehát egy nagyobb projektnek a része. És hát ugye valaki visszamondta egyszer azt, hogy hát 200 gyereket az a nem érünk el sem megmenteni, az amit érünk, hát hányan éheznek ott, 10-20 milliók éheznek, 100 milliók éheznek Afrikába, és ugye Tamás mindig erre azt mondja, hogy senki nem tud megtenni mindent, de mindenki tehet valamit. Tehát ha mindenki egy picit megtesz, és mindenki csak egy gyereknek az ellátását fedezi, akkor az a 200 az már is sok száz lehet, és aztán sok ezer, és így tovább. Tehát neki ez a mondásával, amit te elmondtál, ez nagyon egybevág, hogy senki nem tehet meg mindent, de mindenki tehet valamit. És itt a teremtésvédelem is az van, hogy nézzünk körül, hogy mi az, amit mi megtehetünk. Itt nagyon bólogattok. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, a hallgatóknak a türelmet. További jó rádió hallgatást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Dicsértessék.
Mindörökké.